Túl random. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Ising Róberttel.
Ising Róbert vagyok, a Roadster magazin főszerkesztője, ez pedig itt a Full Random. Mindig is úgy éreztem, hogy a munkám leghálásabb része az, hogy izgalmas és inspiráló egyéniségekkel beszélgethetek. Ebben a szakmában sosem tudhatod, kivel sodor egy asztalhoz az élet, full random, hogy ki jön szembe. Író, építész, topmodell, élsportoló, filmsztár, étterem tulajdonos, marketingguru vagy űrhajós. Igen, egyszer még egy igazi asztronautával is interjúzhattam. Ezekben a találkozásokban azonban van valami közös. Mindig tanulok valamit. Szerintem ez az alkalom is ilyen lesz. Mai vendégem Weiler Péter képzőművész, akit egy másik képzőművész, Dr. Máriás, egy újabb, ezúttal amerikai képzőművész, Andy Warhol legjobb magyar tanítványának nevezett. Péterhez tehát közel áll a poppárt, de amiért én kedvelem, az főként a szellemessége, ami egyszerre ironikus és intelligens. Ő adta az első magyar NFT-t, és az ő NFT alkotása került először Magyar Magazin címlapjára, ezzel a teljesítménnyel pedig biztosan bekerül a Magyar Művészet Történelem könyvébe. Ennek ellenére ez nem az a beszélgetés, amiben a művészetét elemezzük, inkább azt akartam megtudni, hogyan vált a Weiler Péterré, mit keresett Amerikában, miért nem volt pénze elmenni fodrászhoz, miért nem vették fel a McDonald'sba, és hogy miért irigyek egymásra a magyar művészek. Mindjárt kiderül. Szia Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, üdvitt.
Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Péter, olvasgattam természetesen a munkásságodról, és szeretném így kicsit az elején kezdeni a történetet. Ha jól tudom, te már tiniként képregényeket rajzoltál, egész történeteket meséltél el, és 17 évesen már saját kiejtást szerveztél magadnak. Ez megállja a helyét, ez az állítás?
Igen, igen, ez abszolút helyes. Én Pécset születtem, és most kezd így összeállni egyébként lassan 50 évesen, hogy a gyerekkoromat így bearanyozta a pécsi műhelynek a munkássága, amit itt teljesen tudat alatt szívtuk magunkba ott abban a városban, hogy egy ilyen színes városban laktunk, és én kertvárosban egy panel lakásban nőttem fel, ami most visszatekintve nekem az életem egyik legszebb időszaka volt, gyönyörű színes épületek nőttek ki a földből, minden modern volt, minden világos volt, minden új volt. Furcsa, hogy mennyit változott, mondjuk csak nem 50 év alatt a panel lakásoknak a megítélése, meg az imázsa. De akkor ez egy nagyon érdekes időszak volt, és ez a 70-es évek eleje közepe, amikor már azért egy kis gazdasági jólét is így ébredezett Magyarországon, és a városokban volt arra igény, főleg mondjuk Pécset, hogy a művészetet azt így becsempészék a mindennapokba, és a szüleim egyébként építészek, mind a ketten nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy én kisgyerekként is megismerjem a kortárs képzőművészetet, és cibáltak engem mindenhová, Amerigo Tóth kiállítás megnyitóról, ahol még Amerigo Tóth-tal találkozhattam is, meg a Vazarelli Múzeum megnyitója is az én gyerekkoromban történt. Tehát nagyon sok olyan érdekes dolog volt, ami így szépen cseppenként összeállt a fejemben, és elhatároztam, hogy én művészettel akarok foglalkozni.
Esélyed sem volt futballistának vagy űrhajósnak készülni?
Hát a futball az elég hamar az kiesett. Én hátvéd voltam a kapu mögött, tehát engem kiállítottak egyből, hogy ahogy megjelensz a pályán, és néha elfelejtettem még vinni tornadreszt is, vagy hogy hívják, ezt én tornagatyát, szóval igen, tornában elég hamar a felmentés határán mozogtam, de egyébként egyszer kötöttem egy jó bartert a tornatára, hogy adtam neki egy képet, és akkor nem kellett focizzak az fél évig.
Aztán.
Szóval ilyen hamar.
Hamar értékesítetted akkor értékes. A művészeti alkotásaidat.
Egyik legjobb befektetésem volt az a kép, hogy nem kellett ott focit rúgni.
Szóval, ellenben rajzból jó voltál akkor, gondolom, már általános iskolában.
Igen, azt jó voltam, de igazán azt a közeget imádtam, amit a rajzóra jelentett, amit egyiket az osztályosan meg utáltak, hogy a művészetről kell beszélni, vagy éppen köcsögöket kell rajzolni, meg mindenféle furcsa tárgyakat, és hát a munkás része az ugyanolyan fájdalmas volt nekem is, hogy fú, hát kockát rajzolni, azért senki nem szeret, de mindig valahogy a rajztanár volt a legjobb fejtanár az életemben, mindig ő velük volt a leginkább ilyen olyan egy hullámhosszon. Uh-huh. És hát aztán ez így az iskolába kezdtem egyébként ilyen kiállításokat csinálni, három osztálytársammal közösen megalapítottuk az avantgárd négyszöget, és hát akkor nagyon a dadaizmus hatása alatt voltunk. Hát
Hárman négyszöget.
Egyébként négyen voltunk, én voltam a negyedik, és akkor
értem.
Rosszul fogalmaztam, igen, de egyébként nem lett volna rossz, ez is egy kicsi abszurd. Szóval bírtuk ezt az abszurdot, és a dada is, és a kiáltványt olvastuk oda-vissza, és aztán az iskola egyébként, ahova jártam, és megint érdekes, hogy Pécsnek volt egy ilyen vívmánya is, hogy a kéttannyelvű angol gimnáziumba járhattam, ami akkor a 80-as évek vége felé egy óriási dolog volt, mert gyakorlatilag külföldről jött tanárok tanítottak minket.
Tehát
volt
a szocializmusban?
Igen, a szocializmusban. Tehát ez érdekes, hogy ez egy olyan változás volt, hogy nem csak, hogy más tanrend volt nekünk, mint a többi magyar iskolában, hanem amerikai meg angol tanárok hozták azt a módszert, ahogy minket tanítottak, és azért ez egy egészen más millió volt. Tehát kicsit olyan volt, mint a külföldre járnánk, hiszen nem csak az persze, hogy angolul tanultuk, nem tudom, a földrajzot, meg a biológiát, meg a történelmet, de hogy az, aki tanította, ugye máshogy tanította, és máshogy állt a gyerekekhez. És hát az iskola is ennek megfelelően aztán nagyon pártolta azt, hogy legyenek ilyen egyéni kezdeményezések, legyenek a srácoknak kiállításai, lehet csináltunk performance-t a szünetekben, szóval így. Így nagyon sokat magamba szívtam ebből a korszakból, és hát az a rakéta az azóta is így hajt.
Így már kicsit jobban értem azt, hogy hogyan sikerült még gimisként kijutnod San Diego-ba, vagy gimi után?
Hát a gimnáziumban jártam fél évet Amerikában, San Diego-ban. Ez egy
hány éves voltál?
16 akkor? Voltam, és hát ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg egy bármennyire is jó volt Pécs, meg színes, meg most nyilván kicsit talán fényezem is ahhoz képest, amilyen azért a 70-es évek Magyarországa volt, vagy sőt, akkor már 80-ban járunk, de a lényegen nem változtat, hogy mikor azért megérkeztem a San Diego-ba, ilyen cserediák, egy családunk révén tudtam egyébként kijutni, de egy nagyon rövid fél év volt az időszak akkor, és hát azért az a fajta, tényleg olyan, hogy egy ilyen filmforgatásra érkeztem volna, ahol a díszlet a valóság, és hogy a pálmafák és a tenger, és az iskola, ahol a matekterem az ablakai a tengerre néznek, tehát ez az, hogy elképzeled azt, hogy milyen lett Kaliforniába, iskolába járni, és hát amikor kérdezi, hogy az álom az valóság, akkor azért az ilyen nagyon, nagyon lélekformáló volt, hogy létezik ilyen, hogy valahol ennyire jó lenni. Mindig 24 fok van, és mindig süt a nap, kiszámíthatóan, és egyébként...
16 évesen ez egy kvantumugrás lehetett.
Igen, ez a kvantumugrás, ez egy óriás flash, ahogy mondaná a fiam. És hát aztán ez engem arra inspirált, hogy ott ebben a közegben megpróbáltam kitűnni, valahogy barátokat szerezni, és akár erre egy jó módszer volt az, hogy a rajzteremben, ami egy óriási nagy csarnok volt, tele vászonnal, festékkel is, amit csak kitaláltam, azt ott rögtön támogatták, hogy ott akartam rögtön egy kiállítást csinálni. Tehát az ott a több ezer fős iskola közepén végül sikerült megcsinálni egy olyan kiállítást, ami akkor nekem gyerekként ilyen óriási dolog volt, hogy nem csak az, hogy Kaliforniában vagyok, Amerikában, egy ismeretlen közegben, de hogy ezt így ki tudtam járni, el tudtam intézni, meg tudtam festeni a képeket, és akkor még ilyen pont a 89-es változások miatt még kaptam sajtót is, hogy akkor fú, hát Magyarország milyen érdekes, egy magyar gyerek itt van Kaliforniában, és akkor vajon ő hogy látja a szocializmusból, a kapitalizmusból való átmenetet, Tehát úgy jöttem haza, hogy egy csomó újságcikkel, meg címlapján voltam a San Diego-i napilapnak.
Ezek meg vannak még?
Meg vannak még, és ezeket itt badge-ben őrzöm, és hát az ember mindig azt gondolja, hogy ennél csak jobb lesz, és hogyha a San Diego-i címlap,
újságcímlapján vagyok, stúdióban
akkor,
sajnos.
Igen, akkor nem, most nem panaszként mondom, mert egyébként szinte sok minden jobb lett, meg jó lett, de hogy az élet az nem ilyen lineáris, hogy akkor aztán nyilván hazajöttem, leérettségiztem Pécset, és annyi maradt meg ebből az amerikai vágyból, hogy mindenképpen tudtam, hogy vissza akarok oda menni, és elkezdtem ösztöndíjakat vadászni, és az ösztöndíj vadászat akkor sokkal nehezebb volt, mint most, mert a gyerekeimnek minden lehetőségük adott, hogy az EU-n belül jobbnál jobb iskolák közül válogathatnak, nekünk akkor semmilyen lehetőség nem volt, tehát Amerikába akartam menni, ahol egyébként ma sem egyszerű azért sulit találni, főleg ösztöndíjat. De végül
akkor ez tízszer nehezebb volt kb.
Hát akkor tízszer nehezebb volt, ilyen nagy könyvek
voltak. Szinte lehetetlen.
Olyan volt egyébként, hogy nem volt internet még akkor, és még könyvtárakba jártam, New York-i nagy könyvtárat, még városnézésre nagyon jó volt, és bejártam az összes kicsi és közepes meg nagy könyvtárat, és ilyen nagy telefonkönyvszerű könyvekbe voltak lefűzve ezek a létező ösztöndíjak, amik különböző kategóriákra voltak bontva, és akkor mindig ott volt, hogy kizáró tényező, ha nem vagy állampolgár, vagy nem vagy rezidens, és szinte 99,9%-a az ösztöndíjaknak az ehhez volt kötve. És akkor abban a minimális eséllyel végül is találtam egy ösztöndíjat, amit megpályáztam és megnyertem, az, ami Philadelphiába adott lehetőséget, hogy kimenjek, és ott egy művészeti suliba jártam 2 évet, hát ott nem folytatódott ez az amerikai álom, amit így Kaliforniában megéltem, mert rá kell döbbenniek még gyerekként, azért ezt tegyük hozzá, hogy látnom kell az árnyékosabb oldalát is az amerikai életnek, tehát mi van akkor, hogyha az emberek nincs pénze, és mondjuk egy olyan városban van, ahol se a közbiztonság, se az ember élet olyan nagyon nem fontos, meg az egész ilyen nagyon ilyen furcsa időszak volt ez Philadelphiának, és ilyen...
Ez mi volt, 93-1?
93. Ilyen nagyon zűrös város volt.
Mi, és mit akkor... láttál? Mesélj valami konkrétumot, hogy tapasztaltad ezt meg?
Hát igazán az ösztöndi az arra volt jó, hogy az iskolát fizette meg a szállást, de ugyanakkor már nem volt pénzem, hogy mit tegyek. Nyilván kaptam a családomtól annyi támogatást, hogy be tudtam vásárolni, de be volt azért szépen osztva, hogy ilyen 40-50 dollárból éltem egy hónapban, tehát mondjuk abban már nem fért bele, hogy elmegyek fodrászhoz. Mondjuk most itt ülünk ketten kopaszon egy stúdióban, tehát ez a probléma megoldódott azért. De megtanultam főzni, lencse és a rántott hús volt az én nagy barátom, mert azt ilyen másfél-két dollárból meg lehetett oldani. És hát ebben a teljes ismeretlenségben, ugye, ahol se, még megint mázlim volt egyébként, annyiban, hogy rokonok azért mondjuk egy másik államban éltek New Yorkban, és hozzájuk az életet menni hétvégenként, amikor volt megint pénzem arra, hogy vonatozzak. De aztán elkezdtem dolgozni, nem vettek fel a McDonald's-ba, nem vettek fel a Burger King-be, nem vettek fel a Gap-be eladónak, és akkor pedig az iskola az már adott arra lehetőséget, hogy ilyen 20 órát lehetett volna dolgozni hetente, és akkor azért így az ember összeszedi magát, hogy úristen, tehát amikor már az egy, hogy hogyan dolgozhatni kéne McDonald's-ba, és de jó lenne ott dolgozni, és megkapni ezt az óránként 5 dollár minimálbért. Szóval nagy a világ, és hamar el lehet benne veszni, és végül is egyébként a sors megint is mellettem állt, mert aztán kaptam egy tök jó állást az iskola könyvtárában, és akkor művészeti könyvek lapozgatása és katalógizálása lett a feladatom. De megtanított hamar a Philadelphia arra, hogy kemény az élet, és hogy nagyon küzdeni kell, meg a magány kezelésére is, és sokat tanultam, tehát szerintem mindig egy ilyen túlélés volt ez a 2 év, és nem így képzeltem, hogy Amerika ilyen túlélés lesz, hanem úgy gondoltam, hogy ilyen a siker, amit elkezdtem a San Diego-ban, az majd így folytatódik, és ilyen jobbnál jobb ajánlatok lesznek, amik egyértelművé teszik, hogy nem jövök haza, de nem így lett, hanem és most akkor így átmentünk már ilyen önéletrajzi podcastba.
Ezért vagy itt, képzeld el.
Jó, hát köszönöm szépen, és akkor ő nem, akkor már is folytatom, és hazajöttem, mert nem volt további olyan ösztöndíj, amivel tud egy magasabb iskolai végzettséget, tehát ez egy associate degree nevű kategória volt, amit megkaptam Amerikában, és hát én mindenképpen egy bachelor's degree-t szerettem volna, ami a, mondjuk az a magyar mondjuk művészetben a főiskolai vagy egyetemi végzés, végzettség, és aztán rá arra is rájöttem, hogy fú, az üzlet az érdekel engem olyan szinten, hogy ha csak a művészettel kéne foglalkoznom, akkor azért a, akkor az lehet, hogy kevés lenne, és hogy kíváncsi vagyok, hogy milyen az az igazi racionalitás, ami a az üzletet hajtja, és ami ehhez a matematika kell, és a statisztika, és így pervez módon elmentem egy megint egy nagyon új iskolába, ami Budapesten indult, ez az International Business School volt, ami egy 90-es évek tényleg elején indult, és az egyik első évfolyamban vettek fel, és itt is az volt, ez, hogy nagyon sok külföldi tanár volt, tehát a mentalitása akkori magyar egyetemekhez képest már nagyon más volt.
Ugorjunk meg vissza 93-ba, Philadelphiába. A pop art aranykora már lezárul, de azért még nagyon közel volt. Próbáltál elmenni New Yorkba, és ott nézelődni, hogy, hogy mik voltak azok a szent helyek, ahol ez a műfaj persze, megszületett? Mert ez a műfaj nagyon fontos a te munkásságodban.
Persze, hát igazán a Philadelphiában mellett az szólt, hogy majdnem New York, 2 órára van New Yorktól, de hát ez a 2 óra az gyakorlatilag inkább 100 000 óra, tehát azért ez, ez nagyon-nagyon más minőség. Tehát most itt képzeletben én utazásban járva, közel van New Yorkhoz, de nagyon nem, nem New York. Amit én megtanultam, tehát én ilyen Warhol rajongó voltam, ezt szinte ahogy tudtam így a művészettel kicsit úgy foglalkozni, már tudtam válogatni abból, hogy mi az, ami nekem tetszik. Warhol volt az első, akinek így az egész legendája, az élete, a képei, tehát minden, amit ő csinált, az is szinte itt teli találatként mindig megérintett, és hát ugye Warhol és New York az szinte egy és ugyanaz, nagyban alakította a Warhol a New York-i művészeti szcénát, és hát persze Warhol nem egyedül alkotott itt a pop art közösségben, hanem nagyon sok fantasztikus művésszel párhuzamosan hoztak létre egy teljesen új izmust, vagy egy iskolát, egy világot, és hát mindig kerestem ezeket a helyeket, de hát 90-es évek az már igaz, hogy csak 10 évvel, vagy kevesebb, mint 10 évvel, ugye azt hiszem 87-ben halt meg a Warhol, és hát a pop art is nagyjából már az ő halál, akkor azért már így kicsit meghaladott volt. Tehát igazán már keresni kellett azért azokat a kiállításokat, azokat a galériákat, ahol ők működtek, és már nem arról szólt a világ, de mondjuk Keith Haring volt a másik én nagy kedvencem, aki még azért valahogy sokkal inkább így megmaradt ott valóságában. Nem tudom, csak egy jelenetre emlékszem, hogy bementem a Broadway-n egy könyvesboltba, és akkor levettem egy Keith Haring könyvet, és akkor belelapoztam, hogy hol volt a stúdiója, és akkor ott a cím, és kiderült, 3 házra van arrébb. Akkor letettem a könyvet, kimentem, és akkor az utca másik oldalra felnéztem a stúdióra. Akkor már egyébként ő nem élt, de hát a stúdiót megtartották még ilyen berendezett állapotában, és akkor lentről lehetett látni az ablakon belül azokat a nagy graffitiket az ablak mögött, amiket ő csinált. Tehát, hogy ilyen New York az tud ilyen meglepetéseket okozni, hogy így a...
Így érzed, hogy ott történt.
Ott történt, és te is ott vagy, és tényleg bármit művészeti könyvet leveszel, New York belelapozol, és odamész, és akkor most láttam nem régen a Donald Judd-nak a házát, amit mindenkinek egyébként nagyon ajánlok, aki szereti a minimalizmust, és szereti a Donald Juddot, vagy szereti New Yorkot, mert ez egy olyan épület, ami egyedülálló, hogy a Soho-ban gyakorlatilag egy komplett épület az az övé volt, az volt a stúdiója, a lakása, és ezt megőrizte az alapítványa olyan formában, ahogy ő ott élt, és így be lehet úgy járni egy Soho-i épületet, hogy gyakorlatilag a földszintől egészen a 4.-5. emeletig, ugye ezeket a Soho-ban levő épületeket már felszabdalták, lakások lettek benne, lent üzletek, de az, hogy egy egész komplett ilyen gyár, ezek ugye mind ilyen üzemek, gyárak voltak, és hogy egy ilyen önmagában megmaradt, és ezt így be lehet járni, az egy óriási élmény, Donald Judd Foundation, és előre kell foglalni egyébként időpontot, de az egy katartikus élmény, hogyha valaki ezt így meg tudja kapni az időpontot, és ott van éppen a városban. Szóval New Yorkban ez fantasztikus, hogy tényleg úgy érzed, hogy tényleg a közepén vagy a világnak, de a világ nagyon színes és változik, és azért mondjuk ugyanez az érzés most már elfoghat minket Berlinben is, és a világ sok táján zajlanak, és hát az internet korában már ez az a fajta ilyen a közösségi lét, ami ennyire fizikailag egy városhoz kötné a művészeket, ez már kevésbé van, mint akkor volt. Tehát talán a pop art ilyen szempontból egy ilyen utolsó nagy izmus, hogy akkor így a...
Lehet, hogy a érdekes gondolat, igen.
Hogy most ez már, hát nem, ha már azt kérdezni, hogy hol van most a művészeti élet közép, akkor olyan sok hely van, nincs, a Shanghai-tól kezdve London, biztos még Párizs is valamennyire azért számít annak, de Berlin biztosan. És hát ha ezt keresed, akkor így most így lehet, hogy inkább az Instagramon találod meg sajnos, vagy az ilyen nagyobb...
Vagy majd az NFT piacon.
Vagy az NFT piacon.
De ne szaladjunk megint előre.